A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, mégpedig 15-én, kedden, és 6 óra 31 perckor kezdjük a mai műsort Ács Gáborral.
És a szabadság alatt láthatóan, hallhatóan fölpörgött Kántor Endrével.
Ennek a magyar nyelvben szerintem hiányosságok vannak, én azt kell, hogy mondjam. Tehát amikor az inuit nyelvben 16 különböző szó van arra, amit magyarul úgy hívunk, hogy hó, akkor szerintem magyarul is kéne több különböző szó arra, hogy szabadság. Tehát az eltáv...
A különböző típusokra?
Igen, tehát ez igazából egy ilyen szünet volt, pihenő, vagy valami ilyesmi. Aha, ilyen délutáni szunya, vagy valami...
Ja,
tehát nem voltam sehol.
Feltöltődés.
Mondjuk úgy, de az lehet, hogy az még nem is annyira jó.
Jan, az már a végeredmény lett volna, az a kívánt végeredmény lett volna, ami nem, ezek szerint nem teljesen valós.
Bizonyos
volt,
kötelezettségek aluli felmentést.
Aha.
Csináltam most az elmúlt
olyan céllal, hogy a korábban elmaradt dolgoknak a pótlására is esetleg jusson némi idő. Igen.
Igen, és bár nem morgó szerda van, azért szeretném elmondani, hogy óriási problémát jelent a zöld hulladéknak a különböző a zöld hulladékkal kapcsolatos bűveletek. Mert hogyha fogod az egyszerű zacskót vagy zsákot és beleteszed a zöld hulladékot, viszont nem zárod rendesen le, és jön egy irgalmatlan zuhé, akkor az telemegy azzal a jó kis esővízzel, és utána a 30 fokos napon elindul egy olyan folyamat, amit egyébként mi nagyon szeretünk emberek, az erjedés folyamata, tehát sajtoknál, különböző italoknál ez egy jó dolog, vagy akár mit tudom én, kovászolásnál, de hát sajnos a zöld hulladéknál ennek az eredménye, ez olyasmi lesz, amit így a földeken szívesen látnak a gazdák, hogyha egy állatból jön ki, de hogyha ott van a kertedbe, és ugyanazt a hatást kelti, akkor az nem olyan jó.
Aha.
És mint rájöttem, a legpenetránsabb illatok egyike, vagy szagok, képzeld el, hogy el kellett kézzel takarítanom ezt, miután az alját a kutya a zsáknak még ki is rágta, tehát akkor egyre jobb lett. El kellett takarítanom, és utána egy napon keresztül bármivel mostam a kezem, nem jött le róla. Tehát én a ganajozásból jöttem ide, kérlek szépen, nem a szabadságomról.
Figyelj, egyébként nálatok, hogy szállítják hát a zöld hulladékot? Mert csak azért kérdezem, mert itt nem tudom, hogy működik. Oké, hogy kevés is van, de nem vagyok tisztában a rendszerrel. Viszont egy vidéki, családi háznál ott tényleg úgy működik, hogy a szelektív és a zöld az felváltva két hetes rendszerességgel jönnek. De hogy itt is külön van zöld szállítás. Csak azért, mert a szomszéd belepakolta, mint a lenyírta a füvet a papírba. A kékbe.
Csodálatos.
És hogy azért az valószínűleg nem oda való.
Nem.
És akkor szembesültem vele, hogy hú, én ezt itt nem is tudom az zöld hulladéknak a módszerét.
Ez a módi nagyjából. A gond az szerintem, még hogyha a zöld hulladéknál maradunk, hogy először is nem lehet bármibe beletenni, függetlenül attól, hogy van-e külön matricád, vagy hogy van a rendszer, mert ugye van, amit így az önkormányzat biztosít számodra, mondjuk, ahol a matricás rendszer van x darabot, de hát az nyilvánvalóan nem elég, hát akkor vásárolni kell többet. Lehet kapni ezeket a zöld hulladéknak megfelelő ilyen vastag, többször használhatós nagy zsákokat különböző hobbiáruházakban, de ezeket a legtöbb helyen nem fogadják el, mert hogy azt mondják, nem szabvány méret. Ugye meg van határozva, hogy ezek a munkások hány kilót emelhetnek, meg minden. Ezért legjobban ezeket a fekete zsákokat szeretik. Amivel viszont az a baj, hogy nem használják fel többször, nagyon sokszor szétszakítják, vagy egész egyszerűen elteszik, amikor elviszik. Tehát folyamatosan ugye hulladékot termelünk a zöld hulladék mellett.
Aha.
A másik az, hogy tárolod, hogyha mondjuk két hétig, amikor egy olyan időszak van, hogy sok az eső, nagyon nő a fű, vagy a tavaszi időszakban, amikor metszeni kell, baromi sok van, akkor hol tárolod addig, amíg el nem viszik a ház elé, kipakolod a zsákokat? Tehát nálunk most ez van, de hát hogy néz ki? Na mindegy, hát ezt meg kéne oldani. Valahogy ugye ezek a first world problémák, mondjuk. De attól függetlenül kellemetlen.
Na, nézzük, mit írnak a hallgatók. Na, mi az ábra? Ez 35 perc, az lassú. Jó reggelt, kartársak! A tegnapiokhoz hasonlóan erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról Pestre minden szakaszon. Gödnél, a Samsung gyárnál, illetve a Szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb-nagyobb torlódás. Na, az például nem minden nap van a Samsung gyáros pitty-puty. 35 perc menetidő tár Zugló és Zugló Hermina mezőre jelenleg D-kartárs szerint, és én azon lepődtem meg, hogy nekem amikor jövök 6 óra 1-2 perckor, akkor a Bakcsomó ponttól a Moszkváig pont lehet úgy hasítani, és a nem, minek nevezzük ezt, a kísértés ott van. A kísértés mindig fölkínálja a forgalom, hogy meghajtsd szabálytalanul a Királyhágótól a Déliig.
Mert
pont csak úgy éred el a lámpát, hogyha szabálytalanul gyorsabban mész.
Na, de miért van így beállítva?
Nem tudom.
Simán meg lehetne csinálni úgy, hogy amikor zöld, de egyébként mindegy, hogy a Királyhágónál hogy mész át a lámpán, akkor ott hajtani kell, hogy elérd a Délinél, különben ott biztos, hogy sárgát kapsz, és utána zöld hullámod van.
Abszolút,
egyébként végig.
De utána a következőnél kicsit visszalassít azt normális sebességre, és még úgy is elérd a zöldet.
Mindig normális sebességgel haladunk, ezt most mondom, ez csak egy ilyen egy elméleti beszélgetés.
Így van, tehát elméletileg mondjuk, hogy van egy ilyen kísértés. Amit rendszeresen fölkínál hajnali órákba a forgalom. Na de ma 8-an álltak előttem már a Királyhágónál, tehát az elméleti lehetőség sem volt meg. Szóval ez csak azért mondom, a Szokottnál sokkal többen voltak ma reggel.
Igen, ez így van. De igen, végül is igen. Mondhattam volna, hogy hétfő van, de ked. Az a lényeg, hogy van még egy ilyen ezen az útvonalon, mégpedig rögtön a Attila útnál, amikor
balra kikanyarodsz,
amikor
a Moszkva felé.
A Moszkva felé kikanyarodsz balra, hogyha...
Ha első vagy a sorban,
vagy
és
a sorban,
repesztesz, akkor pont eléred. Igen.
Akkor eléred az Szilágyi Erzsébet fasoni lámpát. Ha nem, akkor...
Én azt nem szoktam megpróbálni, aztán végképp
nem. De ez elméleti beszélgetés, tehát nyilvánvalóan nem. Ha viszont nem vagy első a sorban, akkor tudod, hogy már lekésted.
Így van, és akkor kényelmesen szüttyögsz, gurulsz.
Lehet, hogy egyébként, ha már itt tartunk, ez az önvezető autók ezért lennének jók, mert ez mind eltűnne.
Igen.
Csak beülnél, az autó magától menne arra, amerre ő akar.
Nyomogatod a telefonodat.
Te meg nézelődnél, igen.
Készülünk az adásra.
Ez jobb lenne, és kevésbé stresszes lenne. Na, kik születtek a mai napon, meg hogy kik a névnaposak? Jolán és Vid névnap van. Ma nagyon boldog névnapot minden kedves Jolán nevű hallgatónknak, Jolika néninek, Vid bácsinak, és még itt vannak az ividők, és az Ibrahimokról se feledkezzünk meg. Bárcsak lett volna tegnap is egy Ibrahim, legalább egy Ibrahimovics valamelyik csapatban, mert akkor teljesen más, hogy lett volna a meccs, aminek az első fél ideit megnéztem, és olyan volt, mintha mind a két fél időt megnéztem volna. Lényegében.
Ugye én az összefoglalókat megnézem, hát, az pont elég nekem.
Baromi unalmas volt, na mindegy.
Az a cseh gól az egészen szenzációs többenet. Az tényleg olyan nagyon ritkán van, de azt visszatekertem, és 10-szer megnéztem még az interneten, és
én a
félpályás gól
svéd spanyolról beszélek, az borzasztó volt tényleg.
Rosszul választottál.
Igen, rosszul. Gondoltam, a főműsoridőben nézem meg a mérkőzést. Na, mi történt ezen a szép napon? Azt szerintem hagyjuk. Sok minden biztos történt a történelemben, viszont a születésnaposok közül emeljünk ki. Például Tábori Nórát, Kossuth Díjas magyar színésznő, 1928-ban született, vagy Leslie L. Lawrence magyar író, 1939-ben ifjúkorom egyik kedvenc írója, a Szinja szeme, az volt az egyikkel. Azt nagyon sokszor olvastam. Óriási volt.
Most jelent meg éppen friss könyve. De hát ez nála gyakran megesik, igen. De hát, 39-es, akkor ő már 82, hogyha jól számolom. Igen, és most pár hónapja jött ki a friss munkája.
Hát ez tiszteletre méltó. Aztán Harsányi Gábor, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész, drámaszerző.
Friss Kossuth díjas, ha jól rémlik, csak az még nincs itt, azt hiszem.
Akkor nagy kedvenced, Demis Roussos.
Ja, igen.
Hát figyelj, te, aki a görög szigetekre jársz nyaralni, gondolom, azért egy-egy Aphrodite's Child számot eldudolsz, amikor felszállsz a Patmos Star fedélzetére. Akkor eszedbe jut valamelyik.
Azt nem ott dudoltok. Az a helyzet, hogy nekem más élményem van erről, szerintem egyszer már elmondtam, és mindig mosolygok, amikor eszembe jut, vagy szembe jön, akár Demis Roussos, akár az Aphrodite's Child. Egyszer Tenerifére mentünk hárman haverok, és nem volt még közvetlen járat londoni átszállással, és szokás szerint bevásároltuk, ez még abban az időszakban volt, amikor vettük a zenei újságot, és benne CD melléklet, és itt hagytam a CD táramat, és akkor még CD-ről nyomattuk ezerrel a zenéket, hol volt, még ilyen spotit rákötök, meg mit tudom én.
Bizony.
És olyan borzasztó rossz volt az egyetlen CD-nk, amink volt, hogy lényegben hallgathatatlan volt valami, nem tudom, ilyen 60-as évek kísérleti rockzenéje, vagy valami ilyesmi, már nem emlékszem pontosan mi volt, vagy 60-as, 70-es évek, de valahogy rajta volt egy Aphrodite's Child.
Hát az jól mondod, a 60-as, 70-es évek, mert 68-tól azt hiszem 72-ig voltak
igen,
aktívak,
igen.
Úgyhogy pont.
Na szóval ezen egyetlen egy hallgatható volt, egyszer végigszenvedtük, és volt egy dal, amit egy naponta egyszer be tudtunk rakni, és nem végtelenítve az Aphrodite's Child-nak lószámolós dala.
Ugye ketten lettek híresek.
Igen.
A Vangelis, meg a Demis Roussos belőle, úgyhogy.
Az vicces. De még mai napig rajta van az egyik spoti listámon, hogy ez megmaradt, hogy sose hallgattam végtelenítve semmit, ez volt az egyetlen, de jókat rögünk azóta
szeretném
is.
Szeretném a Wikipédia bejegyzését elolvasni erről, ha már itt tartunk. A zenekar szellemi vezére, a legtöbb dal írója Vangelis volt. Roussos egyedülálló hangja pedig kitűnő hangszernek bizonyult. Amellett, hogy Argyris Silver Kulouris remekül kezelte elektromos gitárját is. A dobos Lukasz Sideras volt.
Hát de ők elsüllyedtek. Nem építettek sikeres szólókarriert, mondjuk úgy.
Közreműködött Irén Papas is erotikus vokállal. Hát az Aphrodite's Child jobb, mint gondolnánk. Oké. Okay.
Nem volt az rossz. Érdemes belehallgatni. Tényleg.
Vannak jó pillanataik. Kik születtek még? Hú, azt a mindenit nagyon sokan. Rost Andrea Kossuth díjas magyar operaénekesnő. Courtney Cox, amerikai fotomodell, színésznő, aki 64-es, és most volt a nagy reunion. Ugye a jó barátok azt mondja, hogy O.C. Jackson, aki Ice Cube néven lett híres amerikai rapper, színész. Oliver Kahn, híres kapus, 69-es szintén, és hát Fenyő Iván, magyar színész, 79-ben született ezen a napon, úgyhogy nagyon boldog születésnapot nekik, akik ünnepelnek ma.
Gyors közlekedési info még a hallgatótól. Megyeri híd felé sűrűsödik az M0-es, 11-es Pünkösdfürd előtt szokás szerint bedugult, és a zöld hulladékszállítási információ is érkezett nálunk a 18-ba. Hetente viszik, és a szarkák szedik szét.
Igen. Igen, az is durva.
Alliterált.
Köszönjük szépen.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
Na hát a lapszemlét egy érdekességgel kezdjük. Indul a Sport 24, és itt is van velünk a vonalban Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szia!
Na, hát a Sport 24. Itt nagyon sok mindenről van szó, most nemrég rajtól, de akkor egy kicsit nézzük meg a sztorit, hogy hogyan indult, miért, mi a cél mögötte.
Igen, megy mindenki az exkluzív fizetős tartalmak irányába, nálatok miért pont a sporttal kezditek?
Igen, hát a kérdés már foglalt, volt egy fontos állítás, hogy mindenki keresi azokat a kiutakat, hogy hogyan lehet új forrásokat bevonni nyilván az újságok működtetésében. Noha egyébként azt fogtuk meg azért vége, hogy az újságokért fizetnek az emberek, de Magyarországon ugye a digitális média története máshogy alakult, és ezért szokatlan. Hát aztán megnéztük, hogy melyik az a terület, ahol a felhasználók a leginkább hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a jövedelmük egy részét saját hobbiukra költik, mert meccsjegyet vesznek, sálat vesznek a kedvenc csapatok, amiknek szurkolnak, esetleg olyan előfizetést, amellyel több meccset nézhetnek, vagy külföldi meccseket, ez máshogy férhetnek hozzá. És még emellett, hogy hány magyar van, aki valamilyen típusú digitális szolgáltatást fizet a Spotify-tól a Netflixig, és úgy láttuk, hogy ez az a terület, ahol meg lehet próbálni egy ilyen site elindítását, arról nem szól, hogy nyilván imádjuk a futballt.
Hát igen, hiszen gyakorlatilag egy korábbi labdarúgó játékvezetővel beszélgetünk, úgyhogy mennyire volt a szavad alatban, mennyit ért, hogy melyik legyen az első fizetős tartalom?
Hát nyilván nem volt független tőlem a döntés, de azért nem a személyes preferenciáink döntenek egy ilyen esetben, hanem úgy látjuk tényleg, hogy a piacon ennek lehet leginkább esélye. Azért azt ne felejtsük el, szerintem mindig fontos megjegyezni, hogy azért több tízezeren vannak ma Magyarországon még mindig, akik minden áldott nap fizetnek a nemzeti sportért. Tehát ez egy létező igény a magyar társadalomban, hogy egy sportújság legyen, és mi azt reméltük, hogy a futball, és ahogy mind többen olvasunk azért nemzetközi futballcikkeket, úgy láttuk, hogy talán ott van egy olyan tér, ahol lehet olyan minőséget előállítani Magyarországon is, amiért érdemesnek tartják majd az olvasók azt, hogy egyébként ezt az első hónapban 490, a második hónaptól 990 forintot kifizessék.
Uh-huh. Focit mondasz, hogy a Sport 24-ről van szó. Milyen lesz a foci aránya? A nemzeti sportnak is a nagy része, ez sok kritikát kap más sportok rajongóitól is, hogy több mint a fele az csak foci. A Sport 24-en ez hogy lesz?
A Sport 24 egy kicsit megtévesztő ebben a szempontból első körben, mert ez egy futballújság jelenleg.
Jó, tehát ez kimondottan csak tehát foci akkor.
Igen, jelenlegi formájban ez futballújság.
Aha, oké. És ugye gazdaság volt az első téma, ahol úgy tűnik, hogy akár sikeresen működhetnek fizetős tartalmak, akkor a foci lehet ezek szerint a második, és ha ez bejön, akkor ez valaminek az eleje, csak lesz majd tovább lépés, és tudom, hogy ez egy kicsit előre szaladtam, csak kíváncsi vagyok így perspektívikusan.
Hát reméljük, hogy fogunk erről beszélgetni akkor a következő részekben, hogy hogyan haladtunk tovább. Nyilván most még a projekt elején járunk, tehát ez még nincs egy hónapos az újság, és nyilván most az Európa-bajnokság az, ami remi számítunk, hogy nagyon fontos mérője lesz, hiszen azért a hazai rendezésű magyar válogatott részvételével zajló nagy torna az mindig olyasmi, ami különös érdeklődést kelt, és mi azt reméljük, hogy ezt is tudjuk szolgálni olyan adatalapú elemzésekkel, véleményekkel, podcastokkal, amelyek miatt még többen csatlakoznak hozzánk, ám ha ez így alakul és jól, ahogy kérdezted, akkor nyilvánvalóan szélesek a távlatok minden tekintetben, nem véletlen Sport 24 azért még hagy játékteret, ha úgy alakul, de mondom, most első körben azért mi még arra koncentrálunk, hogy ezt a futballújságot jól működtessük, mert és tényleg igyekeztünk arra, hogy a Darvasi Lászlótól a Kele Jánosig a
hát ezt akartam kérdezni, hogy itt
érdekes a stáb,
jó válogatottat összehoztatok itt, azért van mindenki, aki már megjárt a sportújságírást is, de hogyha jól nézem,
de nem
akkor
csak azt.
Nem csak azt. Kulturális zenei újságírók is bekerültek például.
Abszolút, ugye mi arra törekedtünk, hogy mivel az első ilyen típusú kísérlet ebben a formában Magyarországon, hogy a futball minden szegmensét megtaláljuk, az is a jelmondata egyébként, vagy a szájtnak, hogy ahol a futball szíve és esze és szíve találkozik, mert nyilván vannak azok a magyar szépírói hagyomány miatt nem elhanyagolható módon írók, ugye Kis Tibor Noé, Darvasi László, Egressi Zoltán, Kadarkai Endre készít olyan arcképet, sportarcképet, amelyet a korábbi arcképéből ismerhetünk, ugye itt nyilván csak futball, korábbi futballszereplőkkel, vagy jelenlegi futballszereplőkkel. Itt vannak az adatalapú tévészakértésről ismert emberek, mint a Szabó Pít, a Szabó Krisztóf, vagy a Kele János, Marosi Gergő, és akkor még mellettük pedig a nagy újságíróink a 24-től, akik most a nagyot, de Viktor Angyoska, ugye, aki szintén a hosszabb portréről, interjúiról ismert, egy Kánoki Kis Attila, az Inkei Bence, ugye, aki szintén zenei újságíróként is ismert. Tehát igyekeztünk egy valóban válogatottat összehozni, és aztán majd persze megnézzük, hogy a felhasználók ezek közül melyekre a legkíváncsibbak, illetve mit fogyasztanak szívesen. De úgy látjuk egyelőre egyébként, hogy ez a mix itt a Hegyi Iván egyébként, aki meg nyilván a legtöbbet tud talán a magyar futballtörténelemről, tehát hogy minden szegmensből mutassunk valamit, mert aki igazán szereti a futballt, az valószínűleg szívesen belekóstol minden részébe, és ezért is ígérünk minden hónapban legalább 24 cikket, hogy egy ilyen megfelelő mixet tudjunk kínálni az olvasóknak.
Uh-huh. Hogy szerkesztődik? Ez teljesen független a 24.hu-tól?
Nem. Bonyolult kérdés, de nem teljesen függetlenül. A Brucker Gábor szerkeszti, segít nekünk, de alapvetően azért a 21 sportszabadvezetője, a Futó Csaba is részt vesz a koordinációban, és mivel én is futballbolond vagyok, még én is beleokoskodom, persze.
Aztán csak nehogy három felé húzzátok. Ugye fölmerül.
Hát látom Magyarországon.
Hát igen, azért merül föl bennem. Igen.
Engem az érdekel, hogy mikor olvashatom az első Hegyi Iván címes cikket.
A klasszik régi.
A klasszik régi szójátékos.
Szóvic szójáték Hegyi Iván módra visszatér-e a képernyőre.
Egyébként az az igazság, hogy ebben, ugye én a Hegyi Ivánnál kezdtem, a rovatba kezdtem sportújságot írni, ahol az Iván és a Jakab József Murányi András Dr. Gábor dolgozott, és ez azért nem, én értem ezt a típusú viccelődést, de az hozzátartozik, hogy az a játék azért adódik a hagyományából a printlapoknak, ugyanis 16 meg 18 karakterben kellett ugye valamit elmondani, és azért azt lássuk be, hogy azt, hogy nyert az FTC, abban kevés játék van, és ebből a hagyományból adódott az, hogy valami más típusú színkonstrukciókat kellett előállítani, de azt hiszem, hogy a digitális térben és a sportoszon ugye nem azok a konstrukciók fognak a jövőben dominálni.
Oké, hát sok sikert hozzá.
Hallgatói kérdés. Női újságíró miért nincs a csapatban? Na?
Van rá válaszom, csak nem publikus szerintem.
Ja, na miért?
Mert már abban az értelemben, hogy nem hatalmaztak föl rá, hogy válaszoljak, hogy megtettünk azért mindent, hogy legyen olyan szerző, aki illik ebbe a csapatba. Úgyhogy
hát majd lesz. Hogy
nem teszünk kísérletet. Igen, és hát azt nem, hogy mi nyitottak vagyunk teljesen, hogyha látunk olyan típusú minőséget, és azt a színvonalat a piacon még, akit szeretnénk látni az újságban, és akkor mi biztos meg fogjuk próbálni, eddig is ezt tettük, eddig nem jártunk sikert.
Ja, értem. Oké.
Nyitott, szuper.
Nyitottak vagytok el,
sok sikert. Nagyon sok sikert nektek akkor ehhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Szép napot, jó munkát, csáó.
Sziasztok.
Pető Péterrel beszélgettünk a 24.hu főszerkesztőjével arról, hogy elindult a Sport 24, egyelőre futball a fókuszban, és ezzel foglalkoznak. Izgalmas és érdekes kísérlet a magyar médiapiacon.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Fontos egyáltalán a tőzsdei kereskedés ilyenkor?
Hát, hogy ne lenne fontos.
Európa fontos. Bajnokság van.
Mindig fontos. Újabb rekordot ért el az S&P 500-as.
Ja.
Újabb 1,1% emelkedéssel.
Hát miért? Hát 2019. Ásítsunk. 2019 ugyanígy zajlott.
Nem, minden ugyanígy zajlik. Most már az a különbség, ugye, hogy most éppen a technológia jobban ment, mint a ciklikus, meg egyáltalán a hagyományos iparágak. Mihálovics kollega is elsüthetni az egy csíme egy fordított kedvenc mondását, mert a Dow Jones esett 0,2%-ot. Úgyhogy nagyjából ennyi volt.
És az, hogy meg annyi, új, hogy új nekem... tünetekkel terjed a koronavírus a világban, az ugye nyár van, nem érdekel senkit. Majd jön a szeptember, majd az október, akkor majd...
Mármint a Deltának a orfolyós dolgaira gondolsz.
Igen. Meg
hát azt, ugye én azt nem tudom, én azt láttam, hogy úgy kereskedek odafigyelés nélkül, hogy nem tudom, hogy mi történik, és kicsit meglepem magamat is. Oké, hogy ilyen nagyon minimális tétel, ilyen játék a telefon gomnyomogatással, de ha múlt héten mondtam, hogy nem értettem, hogy miért száguldott föl eszetlen szintekre a Moderna, akkor eladtam, aztán tegnap meg esett 8%-ot, 9%-ot, nem láttam semmi hírt, vagy olyat, ami értelmes lett volna, úgyhogy most meg elkezdtem visszavenni. De nem tudom, mi történik és mi folyik. Tehát főleg úgy nem annyira szeretek úgy venni akármit, meg kereskedni, hogy nem tudom, mi folyik, igen. De mégsem írtam ki, mert ez meg ilyen, nem tudom,
hát figyelj, érdekes túlreagálásnak
tűnt lefelé. De ennyi. Technológia föl, Apple, Facebook, minden, Tesla kicsit föl, és ugye a ciklikusból, igen, Caterpillar, Dow...
Ne felejtsük el a Teslánál az Elon Muskot, hogy most új bejelentést tett a Bitcoinnal kapcsolatban, mégpedig, hogy el fogja fogadni a Tesla a Bitcoint, amennyiben tiszta forrásból állítják elő a bányászathoz szükséges áramot. De egyébként ez már nincs messze, mert ez a legnagyobb mumusa az egész kripto világnak most, hogy, hogy bekerültek ők is a nagy szennyezők közé, mint az olajipar, vagy a szén bányászat, teljesen furcsa, de tényleg így van. Minden esetre, hogy egy ilyen szertifikáttal, hogyha tudják bizonyítani, hogy ez tiszta forrásból származó úgy bányászott kriptó, ennek egyébként jön a következő ilyen lépcsője, ennek a kriptobányászatnak, akkor elfogadják, és hát ez valószínűleg megint rángatni fogja az árfolyamot, majd meglátjuk, hogy reagál rá.
Még?
A Bux fölfele ment egy picit 0,3%-kal, kiemelendő az OTP 0,5%-os erősödése, és a MOL 0,5%-os esése, a forint az 3,50 az euróval szemben, a dollár meg 288 forint.
A Novavaxról érkeztek hírek, illetve ugye a Covid gyógyszerről, a 90,4%-os hatékonyság az eléggé meggyőző. Ebből az lett, hogy adjunk bele a hírbe reakció, ez a Sell the News szokásos, de 10%-os pluszban is volt, és a végére nemhogy visszaadta az egészet, hanem még mínuszba is került, 1%-os mínuszban zárt, tehát napon belül végesett.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Közben ugye egy Lancet tanulmány azt állítja, hogy az indiai mutáns nem csak gyorsabban terjed, de súlyosabb betegséget is okoz. Azok a kutatóorvosok, és hát nem csak kutat, de gyakorlati szinten folyamatosan járványhelyzetben részvevő orvosok közül beszéltem többel is. Ők azt mondják, hogy folyamatosan az angliai helyzetet figyelik, mintha...
És ott most gondolom.
Az a labor. Ugye ők azt tekintik labornak, és az egy 2-3 hetes eltolással jelentkezik például Magyarországon is. Úgyhogy gond hát van még pedig úgy, hogy ott korlátozások vannak.
Nem oldották föl. Nincs korlátozás, csak hát elvileg most fel. Egy 4 lépéses... visszatérünk rá, mert gondoltam, mert van egy pár fontos info, úgyhogy majd 7:30 előtt kicsivel.
Danai Kata jön a legfrissebb hírekkel, utána pedig mi jövünk vissza, és sok mindenről lesz szó a következő blogban. Például megnézzük, hogy Budapest, ahogy eddig nem ismerted, milyen. Ugye az itt és az ország más helyén élők számára is programoktól nyüzsgő, pezsgő város, sok minden kihagyhatatlan gasztróval, különböző gyönyörű városi sétákkal, hogy a Budapest Brand NZRT vezérigazgatója mit gondol erről, erről beszélünk majd a Budapest rovatunkban, és akkor utána megbeszéljük majd az új híreket a koronavírussal kapcsolatban.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatóinkkal 0630 2010 909, itt lehet minket elérni Viberen, SMS-ben, WhatsAppon.
Az a jó, uraim, hogy az FKF csak a saját zsákjában viszi el a zöld hulladékot, de azt meg nem lehet kapni. Ez is megjelenne egy interjút. Ezt többen is írják, hogy a zöld hulladék vitelére alkalmas a zsák, az nem lebomló. Igen.
Igen, és de ezt mondom, hogy lehet kapni a hobbi áruházakban külön zöld hulladékra zsákot. Nekem rossz tapasztalataim vannak, hiába teszed rá a matricát, azt mondják a zöld hulladék elszállítók, hogy az nem minősül jónak. Pedig nem értem, hogy miért, hiszen az többször használatos lenne, akár több évig is lehetne használni ugyanazt.
Én fizetek az internetért, miért fizessek külön a Sport 24-ért, vagy még akárki másért?
Nem kell külön fizetni, csak nem fogod akkor olvasni.
Az internet az...
Nem az internetért nem fizetsz, hanem az internet szolgáltatásért fizetsz. De mindegy, ez egy nagyon hosszú téma, ezt is kivesészhetjük akár. Tehát egy tartalom szolgáltatás az egy másik dolog. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy te kifizetted a televízió készülékedet, akkor miért fizessél az egyik mozicsatornának, hogy nézhez a legújabb filmeket?
Így van, egyáltalán. Igen. Nos, közlekedés ez van? Egy jó hasonlat. Hogy ne lenne? Persze, nézzük gyorsan.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Egyrészt M5-ös befelé a svéd bútorüzlettől áll. Várom a vakációt, írja a hallgató. Másik, hogy Árpád fejedelem útja csak lassan csorog.
Húha, baleset is van az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni, tehát onnan dugul be.
Egy hallgató megfejtése a mai lassulásra. Ma több okból is extra rossz lesz a közlekedés Budapesten. Ballagás, meg valamilyen foci meccs is lesz.
Ja, hát hát ott lesznek lezárások ugye a Hősök tere és a Puskás aréna környékén, úgyhogy ott tessék figyelni, nagyon sok mindent lezárnak. Albert Irsay út, Stefánia, Istvánmezei út, Ifjúság út, Verseny utca, és még sorolhatnám.
Mikor játszanak a aranylábú fiaink? 6-kor? Azt hiszem.
Igen. Hungária. De már 3-tól vannak a lezárások.
Igen, és Hungária is akadozik. Érdemes mind nagy évvel kerülni az egész várost, vagy tömegközlekedni, vagy nagyon jól utána nézni, hogy pontosan mikor és hol lesznek a lezárások délután.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na hát Budapestről beszélgettünk, ahogy eddig nem ismertük, mert hogy ugye az nagyon sokszor előfordul akár velünk, hogy úgy járkálunk a városba, hogy nem azt nézzük, hogy milyen szép, meg hogy milyen érdekességek vannak, hanem csak egyszerűen átrohanunk rajta, és például arról beszélgettünk, hogy hol van lezárás. Úgyhogy van egy olyan kezdeményezés, hogy megismerjük Budapestet, ahogy eddig nem tettük. A Budapest Brand ZRT vezérigazgatója, Fajx Csaba van itt a vonalban velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt!
Ez most a budapestieknek szól, vagy mindenkinek, magyaroknak? Azért kérdezem, mert közben azért van egy érdekes helyzet, hogy van egy kormányzati elképzelés is arra, hogy Budapestet sokkal vonzóbbá tenni a hazaiak számára, hogy ne külföldre menjenek, hanem mondjuk vidékről Budapestre jöjjenek szabadságra, kulturális eseményekre, stb. De az nagy szavakon kívül igazából semmi konkrét lépés nem történt ebbe az irányba. Az Enfonnak volt pont pár napja ezzel kapcsolatosan egy érdekes cikke összefoglalója. Szóval ez most így kinek szól?
Hát elsősorban egyébként a belföldieknek, és egy csomó gondolat eszembe jutott, ahogy itt hallgattalak titeket. Először is szerintem tök jól látjátok, hogy ez az, aki nem ismeri Budapestet, és mondjuk az országnak a másik pontján él, ahogy itt hallgattam, amiről beszéltek, ő ennyit lát Budapestből, hogy lezárás, nem lehet menni, feltúrják, baleset, stb. Miközben mi, akik ebben a városban élünk, tudjuk, hogy ez a város tök másról szól. Miként minden város. Hogy itt milyen terek vannak, milyen helyek vannak, milyen látványosságok vannak. Ezekről olyan ritkán beszélünk, és ez szerintem egy tök fontos elem abban, hogy valóban a belföldiek az elmúlt, hát én nem is tudom, talán soha, vagy 30 évben biztosan Budapestet egyszerűen nem kezelik a potenciális úti célok között. Uh-huh. És ez a pandémia alatt került, hogy mennyire nagy van. Én azt hiszem egyébként, hogy itt egy nagyon súlyos közös felelősség van, hiszen a vállalkozók azok abban a konjunktúrából éltek, hogy tényleg ömlött be a turista. Tényleg beszélgettünk, készülünk már a karácsonyi vásárra, beszélgettünk a vendéglátósokkal, aki azt mondta, hogy figyelj, eddig az volt, hogyha tubusból kinyomtad a kolbászt, megsütötted és 10.000 forintért kiraktad, megvették. Mert egész egyszerűen jöttek a turisták, a külföldi turisták, és ezért elhanyagolták a vállalkozók is a vidékről érkező vendégeket. Szerintem ugyanígy egy kicsit Budapestnek a turisztikai szervezete sem foglalkozott vele, és az MTÜ, mint az ország turisztikai szervezete sem foglalkozott azzal, hogy Budapestet megmutassuk. És ebbe kezdtünk mi bele, hogy ezen változtassunk, ezt már tavaly elkezdtük egyébként, de ahogy mondom, itt egy 30 éves lustaság, vagy 30 éves ilyen nem figyelés, nem törődömség van, ez sajnos nem fog egyik évről a másikra megváltozni.
Az biztos, és nagyon sokan szerintem, akik Budapesten élnek, sem tudják, van ez a nem mozgalom talán, hanem egy ilyen elgondolás, egy ilyen filozófia, hogy legyél turista a saját városodban. Kivesz az ember egy szabad napot, és elindul, és olyan dolgokat csinál, amit addig még nem, és egy kicsit így belelazul a városba, akkor eszméletlen dolgok történhetnek.
Hát pontosan, vagy a másik dolog, amiről beszélt ezek a meccs, hát annyira sok kellemes helyen lehet megnézni egy sör mellett ezt a foci meccset, ami már maga, amit az előbb mondtál, turistaként viselkedünk a saját városunkban. Tehát nem megnézzük a lakásunkba, vagy ne adj Isten, nem tudom, a barátainkkal, hanem a barátainkkal el is megyünk valahova, akkor már is sokkal többet kapunk, mint a meccs, és ugyanezt kellene egyébként a többi, egy reggeli kávéval, egy könyvvel, egy nézzük meg a, nem tudom, azt a részét a városnak, hogyha belegondoltok, a városnak szerintem 5-6 útvonalán járunk, akinek ugye állandó munkahelye van, meg megy a gyerekére az iskolába, meg nem tudom, az megy azokon az útvonalakon, amik tipikusan, ha szerencsés, nincsenek is nagyon messze a lakóhelyétől, de amúgy a városnak a másik felébe, legyen az mondjuk Budafok, vagy Kőbánya, vagy Óbuda, hogyha a három egymástól távolabbi pontot mondok, tökre nem megyünk át, ha csak nem a festéket a város másik felén lehet csak megvenni.
Igen. Egyébként az jutott eszembe, amit mondtál arról, hogy amikor külföldön jár az ember városokba, az egyik kedvenc szórakozásom az, hogy leülök egy kávézóba vagy egy ilyen sörözőnek a teraszán, és akkor ott egy jó ideig ott tücsörgök, és nézem, hogy mi történik. És amikor Olaszországba járok, akkor mindig irigykedek, hogy hát ezek az olaszok tudnak élni, ugye itt a kávézásról, amit mondtál. De hát ugyanezt meg tudjuk mi is csinálni, csak nem tesszük meg, mert ugye a rohanó élet, meg a sok gond, meg a stb.
Meg talán nem is veszük észre pontosan, tehát sem a vidéken élők nem tekintenek úgy a fővárosra, mint egy lehetséges utitás, semmi magunk nem tekintünk. És ugye, ha már ez egy ilyen gazdasági műsor, akkor azért van egy olyan eszköz, amivel a kormány nagyon könnyen meg tudná úgymond tolni Budapest turizmusát. Ez pedig ez az úgynevezett Budapest kártya, amit mi most bevezetünk. Ez egy nagyon régi termék. Ezt is tipikusan a külföldi turisták használták, ez az, amit egyébként nagyon sok városból ismerhetünk, ingyenes bele a tömegközlekedés, ingyenes bele a belépés fürdőkbe, egy csomó attrakció kedvezményesen látogatható meg. És ebből mi tavaly már létrehoztunk Restart néven egy olyan verziót, amit azt gondoltuk, hogy elsősorban a belföldiek fognak keresni. Idén ezt úgy alakítjuk át.
És nem, valaki... és nem volt igazán sikeres. Tehát ugye, ha jól tudom, akkor azért kevesebben, sokkal kevesebben vették igénybe, mint amire ti is számítottatok. Miért?
Igen. Ennek szerintem több oka van. Én azt szoktam mondani viccesen, hogy a szakma iszonyan szerette, az emberek meg nem vették. Uh-huh. Szerintem egyébként alapvetően ahhoz van emögött, amit már mondtam, hogy egy hosszú-hosszú beidegződést azt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Másrészt meg azért a tavalyi nyár az abból a szempontból egy kicsit ilyen állandó kivárás volt, hogy a vége felé ugye megint nagyon bejött a Covid. Mi terveztük, hogy a végén indítunk egy nagy marketing kampányt, amit már nem is indítottunk el, ugye szeptember 3-án meg lezártak mindent. Uh-huh. Szóval én azt hiszem, hogy a beidegződések, a marketingje sem volt megfelelő, és a harmadik pont az, amit mi változtattunk, hogy azt láttuk, hogy amit a nyár elején meghatároztunk, akkor az volt a konstrukció, hogy fix áron vehet szállodai szobát az, aki Budapestre startkártyával jön. Ez a nyár elején egy olyan árult, hogy nagyon húzták a szájukat a szállodások, hogy hát figyelj, azért ennyiért már, és egész egyszerűen a nyár végére Budapesten a booking.com-on jobb áron kaptál szobát. Hát annyira lezuhant a főváros turizmusa, hogy egész egyszerűen a kártya nem maradt versenyképes. Aha. És ezt felismerve változtattunk azon, hogy a konstrukción, és most azt csináljuk, hogy aki két éjszak a beszerzel a kártyával, a harmadik éjszakát ingyen kapja. Tehát úgy tud eltölteni hétvégét itt a fővárosban, hogy a Budapest kártyával, ez a Budapest Restart kártyával lát egy csomó attrakciót, és közben két szállodai éjszakát fizet, amivel ugye sokkal inkább tudjuk biztosítani azt, hogy ez versenyképes maradjon. Uh-huh. És a kormányzati rész, ha már utaltam rá, hogy egy egész egyszerű adminisztratív lépés lenne az, hogy a szétkártyánkon felgyűlt iszonyú sok pénzzel, hiszen nem tudtuk elkölteni az elmúlt 6-8 hónapban, lehessen ilyen Budapest kártyát venni, ebben 130 vállalkozás, 130 szolgáltató van összesen. Ha ezt a lépést meglépni a kormány, ami nem kerül semmibe neki, a kormánynak, a költségvetésnek nem kerül semmibe, hiszen nem az ő pénze, ez a pénz ott áll, egész egyszerűen csak lehetővé tenné, hogy az emberek, a vidéken élők könnyebben elköltsék Budapesten, de egyébként akár budapestiek is, teszem hozzá, elmehetnek egy szállodába a saját városukban. Akkor már is 130 vállalkozásnak tudnánk azzal segíteni, hogy hozunk nekik vendéget.
Igen. Nagyon jó kezdeményezés.
Ezen kívül középtávon mi lehet az, ami, mert a beidegződéseket nehéz megváltoztatni. Ez oké, egy kis felfutást hozhat, és egy egész konkrét dolog idén nyárra, amely talán hozhat Budapestre belföldi turistákat, de az, hogy ez a beidegvődés, amit gondolnak Budapestről, az, hogy tényleg ez az arány változhasson, milyen ötleteitek vannak még, mit lehetne még tenni, mert ez most a legfontosabb.
Hát mi megpróbáljuk ezt a várost úgymond belakni és hátrahagyni ezeket a közlekedési hírekből ismert rossz képeket, amik csak egy autópályaként mutatják be a várost. Ennek az első lépés az pont a pénteken nyíló rakpart, ami amúgy is a különböző felújítások miatt az autóforgalom elől zárva lenne, és ezért a Lánchíd és a Cipő között berendezzük növényekkel, utcabútorokkal, hogy vegyék birtokba az ide látogatók, vagy az itt élőek. Ez egy kis lépés, de szeretnénk egy ugyanilyen projektet megcsinálni a Városháza Parkban, és az a cél, hogy hozzunk létre olyan ilyen tereket, élményeket, attrakciókat, ha úgy tetszik a városban, ami ledönti ezt a képet, és ami segít abban, hogy az emberekben felkeltsük a kíváncsiságot, hogy megnézzük, hogy milyen mondjuk úgy sétálni a Dunaparton, hogy ott van kernyújtásnél a parlament, előttünk a Duna, és tudunk ott sétálni a családdal, inni egy fröccsöt, és nézni ezt a gyönyörű panorámát. Uh-huh. Ezeket, ha elég sok ilyet csinálunk, és megmutatjuk, elmeséljük, és ennek híre megy, akkor azt gondolom, hogy lebomlanak ezek a percepciók, és a Restart kártyában meg abban próbálunk segíteni, hogy a Budapest drága mitológiát is ledöntsük, mert egyébként a Balatonnál ma Budapest nem, hogy nem drágább, hanem olcsóbb.
Uh-huh. Igen, érdekes, és a Balaton továbbra is menő, Budapest meg egyáltalán nem az, hogyha megnézed egy átlag...
Budapest nagyon menő.
Egy átlag Miskolcival beszélgetve nem
ja, ez tehát, igen, igen, de hát ugye igen. Ő még nem volt a Szecskába például, tehát azért ezt így össze kell rakni.
Ez kétségtelen. Azért érdekes adatok jönni neki, hogy hányan voltak mondjuk miskolci turisták a Szecskában, vagy egyáltalán mondjuk oftalkirándulás gyanánt, most mik a trendek. Hát igen, ezt is érdemes lenne megnézni. Egy pillanatra visszakanyarodva, egy kicsit azért még a külföldiekre, illetve a belföldiek arányára viszonyára, mondtad, hogy már a karácsonyi vásárt tervezitek. Hogy lehet tervezni, ha fogalmunk nincs, hogy bejöhetnek ki a külföldiek? Elvileg nyitnak a határok július 1-től, de a kiskapót maradt az uniós szabályozásban, hogy egészségügyi okra hivatkozva bárki ettől eltérhet, tehát simán zárva lehet tartani, akár csak arra hivatkozva, hogy veszélyesnek érezzük a delta variánst, hogy akkor most hogy lehet például egy karácsonyi vásárt tervezni most külföldiekre, lőve is, vagy mivel számoltok egyáltalán a tervezésnél turisták beutazása ügyében?
Hát igen, ez iszonyú nehéz, és ráadásul akkor nem beszéltünk arról, hogy van egy negyedik, ötödik hullám, és lesz esetleg egy hasonló lezárás. Mi most azt beszéltük meg pont tegnap ezen a találkozón, hogy úgy elkezdünk úgy csinálni, mintha lehetnének majd külföldi turisták. És ezt ősszel legfeljebb felülírjuk. Tavaly ősszel is mi voltunk az elsők, akiknek le kellett mondani a karácsonyi vásárt, mert nekünk sokkal lassabb a közbeszerzés miatt a megvalósítás, de sajnos már lehetett látni októberben, hogy ezt nem fogjuk tudni megrendezni. Úgyhogy mi most úgy készülünk, hogy kevesebb, de lesz külföldi turista, és majd legfeljebb ezt ősszel felülbíráljuk ezt a döntést. Azért én azt látom, hogy iszonyúan vágynak az emberek a kimozdulásra. És hogyha tényleg elmúlik ez a ilyen veszélyérzet, meg ezek az adminisztratív szigorítások, én számítok arra, Budapest iszonyú vonzó, a téli Budapest, az őszi Budapest, az mindig is egy erős szezonja volt az iparágnak, hogy akkor, de már el tudunk hívni embereket a hosszú bezártság után. Ha nem, akkor pedig, és egyébként ettől függetlenül is, elkezdtük úgy tervezni a vásárt, hogy ez elérhető legyen a belföldieknek. Tehát például elő fogjuk írni a vendéglátósoknak, hogy legyen, nem tudok pontos számot mondani, 1000-valahány száz forintért egy tál étel a vásárban. Tehát ha valaki kijön oda a családdal, akkor ne 20 000 forintért csak két kolbászt tegyen a mindenki és hazamenjen, hanem úgy tudjon élményhez jutni, hogy az nem egy teljes anyagi csőd.
Uh-huh. Oké, okay. És ehhez ők mit szóltak így elsőre, vagy már még nem tudnak róla?
De ők értik ezt, hiszen ők vendéglátósok, tehát hogy nyilván azt nem szeretnék, hogyha azt mondanám, hogy csak nem tudom, ezt az egyféle ételt árulhatjátok ennyi pénzért és visszahallunk hallásra, de az, hogy ez legyen ott a kínálatban, ahogyan egyébként egy étteremben is ugye tudunk választani olcsóbb ételt, meg drágább ételt, ők ezt pontosan értik, és ők is azt mondják, hogy az a jó, ha sok ember jön, és tehát ez a sűrű fillér verziója, hogy jöjjenek ki az emberek, legyenek ott, és akkor úgyis lesz, aki majd drágább ételt választ, úgyis lesz, aki többször visszamegy. Ők ezt nem bánják. Nekem egyébként furcsa, hogy ez miért nem volt eddig, főleg így, hogy nem is én sem éreztem semmiféle ellenállást a vendéglátósoktól. Ezek azok az apró lépések, látjátok, amiket így, ha összerakozgatunk, akkor szerintem meg tud változni ez a Budapest kép, és előbb-utóbb fölkerülünk a térképre. És még egy dolog, hogy azért az sajnos egy nagy, nekünk ilyen értelemben hátrány, hogy azért ma már nagyjából 2,5 órán belül bárhonnan elérhető a főváros. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokan hazamennek aludni. És ugye ez az egyetlen igazi szám, a szálláshely adatok, amiből valójában tudjuk, hogy mennyi vidéki érkezik a városba. Én azt látom, hogy én azt gondolom, hogy a belföldiek egyébként sokkal nagyobb arányban jönnek a városba, mint mi azt tudjuk egyáltalán, de vagy megalszanak rokonoknál, vagy egész egyszerűen hazamennek.
Igen. Igen, van ebben még potenciál. Igen, bocsánat, még egy utolsó kérdés, csak mert hogy láttam a
oldalon.
Igen, utolsó utáni. A városnézés, az ingyenes városnézés, csak láttam a headline-t, mivel csábítjátok például a budapestieket.
Ja, hogy
nem budapestieket,
mondtuk, hát ez fontos. hello.énbudapesten.hu.
És ugye ez azért egy piaci alapon működött a külföldiek körében, a több városnézést szervező, illetve sétaszervező vállalkozás, mint hogy szerte a világ az egy nagyon népszerű dolog indult. Ez most akkor ehhez képest mi egy külön szervezés, vagy pedig az egész hogy működik így a magyarok számára ez az ingyenes séta városnézés?
Figyelj, ebben a Budapest restaurantkártyában 30 ingyenes attrakció van. Ez az ingyenes séta, ez egy ezek közül. Egyébként ez azt jelenti, hogy mi fizetünk a cégnek, aki ezt csinálja. A Budapest kártyában az árából kifizetjük, ahogy a BKK jegyet is kifizetjük belőle, és ahogy egy például a Lukács fürdőnek a belépőjét is kifizetjük belőle.
De ez a kártyához, kimondottan a kártyához tartozó
szolgáltatás. Ez a kártyával. Tehát ha összeadod ezt a kártya értéket, ilyen 80 ezer forint körüli attrakció az, amit, hogy annak az összértéke. Úgyhogy pont ez a lényeg ennek a kártyának, ezért éri meg annak, aki följön a városba, mert olyan dolgokat tud olcsóbban elérni, plusz még ezeket a kedvezményes szállodai éjszakákat is, amivel tényleg fel tudja fedezni a város.
Oké, világos, hogy mindenki jól járhat, reméljük, hogy így is lesz. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk, és hát drukkolunk, és örülnénk neki, hogyha tényleg szép számokat látnánk, belföldiek jöjjenek Budapestre, és legyen menő ismét a körükben a főváros.
Nagyon köszönöm.
Szép napot. Jó munkát. Szia. Faik Csabával, a Budapest Brand ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
A távmunkáról és a digitalizációról sokat beszélgettünk, hát úgy néz ki, hogy alaposan felforgatták a munka világát, mert ugye vannak fantasztikus lehetőségek a vállalatok előtt a távmunka kapcsán, megjelennek olyan munkavállalók, akik nem abban az országban vannak, hanem másik országban.
Vagy akár csak abban az országban, de mondjuk
másik városban.
Fejletlenebb régiók is be tudnak kapcsolódni, szóval számos érdekes változást is elindíthat ez. Erről fogunk beszélgetni Halász Erikával, a KPMG Senior Managerével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a hallgatókat.
Igen, szóval távmunka, meg hogy pontosan ez milyen irányba halad, meg hogy mennyien tartják, meg milyen arányban marad velünk erről, minden héten érkeznek előrejelzések, erről sokat beszéltünk. De az, hogy milyen társadalmi változásokat indukál ez, illetve hogy HR szinten ez milyen kihívásokat jelent a cégeknek amiatt, mert könnyebb lesz például elszívni az embereket, elcsábítani, nagyobb lesz esetleg a verseny a jobb, a tehetségekért, illetve új társadalmi csoportok is bejöhetnek a kínálati oldalon, ezek jókora változások, ugye? Mi ezek közül a legfontosabb?
Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a távmunka és a digitalizáció alaposan felforgatta a mindennapjainkat, ugyanúgy a magánéletünket, mint ahogy egyébként a munkában töltött időnket is. Először az volt látható, hogy a vezetők ebben abszolút problémát láttak, ma már azonban bátran kijelenthetjük, hogy ez a változás tulajdonképpen megoldó kulcsokat adott azokra a munkaerő piaci kihívásokra, amire már évek óta keressük ugye a lehetőséget, hogyan tudjuk kezelni őket. Lényegében most már a világ bármely országában lévő munkaerőkínálat elérhetővé vált, ugye egyik napon a másikra, de hogy azt gondolom, hogy ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy olyan hazai társadalmi csoportok elérését is lehetővé tette, akik a járvány előtt abszolút nehezen kapcsolódtak a munkavilágához.
Például
igen, tehát egy teljesség igénye nélkül érdemes gondolni itt a kisgyermeket nevelő szülőkre, a leszakadt vagy elmaradt régiókban élőkre, a megváltozott munkaképességű munkavállalókra, vagy éppen akár a diákokra vagy pályakezdőkre is, ahol szintén látjuk, hogy egy jelentős munkaerőpiaci tartalék van még ebben a csoportban is.
Uh-huh. És akkor ez összességében lehetőség, kihívás egyben, tehát ha jól értem, nagyobb a merítés, potenciálisan meg lehet szerezni tehetséges munkavállalókat, na de miután ezt mindenki látja, és a nálam dolgozók iránt is, de mindenki sokkal mozgékonyabban vált, ez a nálam dolgozó tehetségeket is érintheti, és elszívhatják őket. Tehát egy ilyen gyorsabban mozgó munkaerőpiacra számíthatunk?
Abszolút, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon gyors HR stratégiai átgondolásra van szükség, hiszen itt az látható, hogy az a munkaerő, ugye, aki nálam dolgozik, számára kinyílt a világ, hiszen akit eddig ugye csak azt tartott vissza, hogy nem szerette volna itt hagyni a családját, vagy a barátait, annak már ez sem gátja, ugye akár Magyarországról is tud külföldre dolgozni. Ezért fontos az, hogy átgondoljuk azt, hogy egyébként a Magyarországon elérhető társadalmi csoportok, akiket korábban nem tudtunk integrálni, nem tudtunk bevonni a munkavilágába, rájuk is gondoljunk, és gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk őket most ezek között, az új keretek között teljes értékű munkavállalóként foglalkoztatni a jövőben.
Igen, ennek általában talán ilyen digitalizációs, vagy hát ilyen elérési akadályai vannak, hogy ahogy az oktatásban láttuk.
Elérési akadályai, én azt gondolom, hogy elérési akadályai voltak eddig, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan akadály is volt eddig, amit a pandémia segített legyőzni. Ugye itt például beszélhetünk arról, hogy a megváltozott munkaképességű kollégákat nagyon sok munkáltató azért nem tudta integrálni, mert hogy nem volt akadálymentesített környezet, amiben ezt biztosítani tudta volna. Ma már ugye ez nem akadály, hiszen nem kell, hogy a munkavállaló bejöjjön feltétlenül az irodába, és ott dolgozzon, hanem tudom neki biztosítani azokat az egyébként minden munkavállaló által már megszokott digitális kereteket, amivel ő is teljes értékűen tud dolgozni, és egy munkahely teljes értékű tagjává tud válni.
Stimmel, ez tényleg nagyon jó része ennek. Én most egy kicsit arra gondoltam, hogy a leszakadtabb társadalmi csoportok, akiknek nincs internet elérése, vagy nincsen kiépített infrastruktúra, tehát ők azért ebből a szempontból hátrányban vannak.
Abszolút, és pont ezért ez egy olyan kérdés, vagy egy olyan feladat, ami minden érintett számára tartogat feladatokat, és ebbe beleértjük azokat az ösztönzői és szabályozói kereteket is, ahol érdemes ezeket átgondolni, és érdemes kormányzati szinten is, vagy állami szinten is gondolkodni abban, hogy mi az a szabályozói és ösztönzői feladat, amivel ezeknek a csoportoknak az integrációját tudjuk segíteni. Uh-huh. És akkor itt gondolunk ezekre a képzésekre, támogatásokra, ami...
Abszolút, tehát ne csak egy mondás legyen az, ugye, hogy mindenkinek legyen internet a Magyarországon egyenlő esélyekkel, hanem tényleg megvalósuljon ez az egész.
Így van, pontosan.
Egyébként az érintettek tudnak róla, tehát ez ugye a HR-esek nyilván tudnak, és erről sokat beszélnek, de például a kis településeken élők, hátrányos helyzetük, megváltozott munkaképességűek, például, hogy előttük most lehetőségek nyíltak, mert közben egy olyan felmérést is láttam, amiben arról volt szó, hogy ha ők csak így szorványosan egy jelentkezik egy állásra, akkor ők azért általában hátrébb vannak sorolva, de hogyha azért megjelennek többen egy csoportként, akkor sokkal jobban figyelembe veszik őket a cégek.
Igen, így van. Ezt látjuk a kutatások alapján, hogy az egyik fő feladat az lenne, hogy ezeknek a csoportoknak a képviselőit bátorítsuk arra, és tudatosítsuk őket abban, hogy pályázzanak a meghirdetett állásokra, mert így van, ahogy ez elhangzott, hogy a kutatások azt mondják, hogy minél több kisebbségi csoportban, vagy hátrányos helyzetű csoportból származó pályázó jelentkezik egy adott kiválasztási folyamatban, annál nagyobb az esély arra, hogy kiválasztásra is kerüljenek. Csak egy példát mondva, például, hogyha a kiválasztási listában legalább két nő szerepel, akkor már 79-szer nagyobb az esélye annak, hogy nő kerül kiválasztásra egy adott pozícióra, mint hogyha egyébként akár csak egy nő szerepel az interjúk során.
Uh-huh. A megváltozott munkaképességűeknél ott a részmunkaidős foglalkoztatás jellemző elsősorban, az is változhat, hogy akkor esetleg ők emiatt, hogy könnyebben bevonhatók, nem kell annyit mozogniuk a munkába járás kapcsán, hogy akkor ők náluk ez az arány javuljon?
Igen, ezeknél a csoportoknál, az a korábban felsorolt négy csoportnál, mind a négy csoportnál azt látjuk, tehát nem csak a megváltozott munkaképességűeknél, hogy van egy alapvető elvárása ezeknek a csoportoknak, mégpedig a rugalmasság. És a rugalmasság alatt értjük azt, hogy a helyben és időben történő rugalmasság, és akkor így ugye beleérthető ebbe a részmunkaidős foglalkoztatás is. Tehát, hogy ez egy abszolút minden ilyen munkavállaló, tehát ilyen integrációval küzdő munkavállalói csoportnál fontos lenne, hogy ez a rugalmasság ez megteremthető legyen, tehát gondoljunk a részmunkaidőre, a 4-6 órában történő foglalkoztatásra, ami segíti ezeknek a csoportoknak a mindennapjait.
Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy ebből a cégen belül nem lesz feszkó, amit kezelni kell, hogy nekem be kell járnom, meg nekem azt mondják, hogy hibrid, egy héten kétszer maradhatok otthon, pedig maradnék többet. Bezdeg a Józsi, fontos volt, hogy fölvegyük Röcsögéről, elnézést, hogy most
megfogalmazod az irigy munkavállalót?
Mondhatjuk így is, de azért fölmerül ez a probléma, nem? Hogy igen. Akkor hogy lehet ezt elsimítani, hogy ne legyen ebből, ne érezzék úgy, hogy akkor most hozunk be újakat mindenhonnan, mindenféle társadalmi csoportokból, de mi pedig úgy, akik itt toljuk a szekeret mondjuk 10 éve, velünk meg esetleg keménykednek, azért ez egy feszültségforrás, nem?
Pozitív diszkriminációt kiállt a Gábor.
Nem, az érdekel, hogy ez tényleg feszkó lehet ebből, hogy lehet kezelni.
Abszolút, tehát, hogy szerintem igen, az irigy munkavállaló, de az abszolút létező munkavállaló az ami felvázolásra került. Fontos azt látni, hogy ugye ez egy kulturális kérdés, tehát, hogy ezt ugye korábban a Covid előtt két nagy csoportba lehetett azt sorolni, hogy miért volt nehéz ezeknek a csoportoknak. Az egyik pont ezek a kulturális gondolkodásbeli keretek, amik nem voltak adottak. A másik pedig azok a fizikai lehetőségek, ami ugye a korábban említett épületekkel kapcsolatos kihívások, vagy pedig pont a digitalizáció. Ugye ez az utóbbi, ez most leküzdésre került. Tehát a fő feladat az igazából most az lenne, hogy ezt a gondolkodásbeli változást kezdjük el megértetni a munkavállalók alatt, hogy miért is jó ugye, hogyha integráljuk ezeket a csoportokat. Fontos látni, hogy ez a fajta sokszínűség megteremtés az nagyon sok üzleti hatást is generál, tehát egyetemen látszódik az, hogy ilyen sokszínű, változatos munkakörnyezetben, azon túl, hogy például sokkal jobban megértem a fogyasztóimat, az ügyfeleimet, akivel dolgozom, hiszen a vállalaton belül is sokfajta gondolkodás létezik. Azon túl egy innovatív közeg jön létre, tehát az egyetemen látható a kutatásokból és az elemzésekből, hogy azok a vállalati kultúrák, ahol változatos a munkavállalói közeg, az egy sokkal innovatívabb vállalat, sokkal előremutatóbb vállalati működést eredményez.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó, köszönjük szépen.
Hát reméljük, hogy ez így sikerül.
Beszéltünk erről, így legyen.
Igen, mert nagyon jó lenne, hogyha tényleg ezt minden érintett fél kormányzati oldal, tehát állami oldalról, céges oldalról és oktatási oldalról is észrevenni, és hát a hajlandóság is mutatkozna. Úgyhogy nagyon klassz. Igen. Köszönjük szépen, Erika. További jó munkát, szép napot.
Nagyon szépen köszönöm.
Halász Erikával beszélgettünk, a KPMG senior menedzserével, új társadalmi csoportok integrálásának esélyeiről a munkaerőpiacon.
Azt írja a hallgató, hogy nem irigység, egyforma szabályok illetnek meg mindenkit. Na ez, ami pont így nem működik, hogyha patika mérlegen kimért egyforma szabályoknak kell a home office
szerintem jó
arányjal kapcsolatban is mindenkire.
Figyelj,
pont
jó
ezért feszültségforrás, hogy van, ahol ez...
Én szeretem az ilyen hozzáállást, mert akkor és mindig a kisfiamnak is ezt szoktam mondani, amikor igazságtalanságot kiállt, hogy tényleg egyforma szabályok illetnek meg mindenkit, akkor most nézzük meg, hogy addig az a csoport, aki hátrányos helyzetben volt, az mennyi ideig volt hátrányos helyzetben, adjuk be az összképbe azt egészet, és akkor nézzük meg, hogy neki, aki nem volt hátrányos helyzetben, most mennyit kell hátrányos helyzetben lennie akkor. Tehát akkor cseréljünk egy picit. És amikor kijön az egál, akkor onnan mehetünk tovább mindannyian egyelően. Tehát ugye ezt felejtjük el, amikor ezt kiabáljuk, hogy az illető, aki nem volt integrálva és hátrányos helyzetben volt, ő nem saját akaratából volt így. Na jó.
Hogy a magával, a munka minőségével, mennyiségével, tehát hogy vannak egyértelmű elvárások, hogy azt mindenki ugyanúgy teljesítse, az egy dolog. De az, hogy ehhez biztosítunk lehetőséget arra, hogy akik hátrányos helyzetben vannak, esetleg ez plusz támogatás, meg kedvezőbb körülményeket kapjanak, esetleg kedvezőbb időbeosztást, akár a gyereket nevelők, akár a távol élők, és mondjuk a falujában az anyukájával, anyukáját ápolók és hasonlók. Hát szerintem ezt megkérdőjelezzük meg legalábbis.
Egyáltalán megkérdőjelezzük meg. Hát pont erre utaltam, és az, hogy ha megnézi, hogy mondjuk az ő családjában, vagy a rokonságában hányan vannak, akiknek mondjuk ugyanilyen helyzete van, vagy pedig jogosultak valamire, azért, mert mit tudom én, mondjuk valamilyen szinten sérültek fizikailag például, vagy ehhez hasonló, akkor teljesen máshogy fogja gondolni. Tehát nem, ilyen szempontból ezt az ilyen keménykedést, ezt nem érdemes ilyen szűk látókörűen kezelni.
Azt mondja még egy üzenet, ez a távmunka elméletben jól hangzik, de az alulképzettség szándékosan gépsor mellé tervezett réteggel nehéz lesz mit kezdeni. Nem is róluk volt szó egyébként a beszélgetésben, nyilván ez egy másik kérdés, de a munkát, az adott munkakört, munkafeladatot kiválóan ellátók is lehetnek olyan helyzetben, hogy egy kis segítséggel motiválva őket az a cégnek is nagyon hasznára válhat, hogy kiváló munkaerőt fedez föl. Egyébként azt írja Imre, hogy nálunk kimondott a home office ellenes a vezetőség. Az az érdekes, igen, akkor van ebből nagyobb feszültség, erre utaltam én is, hogyha mondjuk egy kifejezetten home office ellenes cég dönt úgy, hogy viszont igen, ennek ellenére ezzel szembe kezd el másoknál különböző szempontok alapján kedvezményeket adni, és ez mondjuk teljesen eltérő módon vonatkozik ugye a azokra, akiknek esetleg itt esetnek szintén vannak problémáik, csak mondjuk itt laknak a városban, és elméletileg be tudnak járni egy kék busszal, ellentétben azzal, aki mondjuk 150 vagy 200 kilométerre lakik. De a bonyolult kérdés, ez nehéz megtalálni a helyes utat. Minden esetre érdekes tendencia volt, amire hallgatók is reagáltak.
Érdekes tendencia jön még, mert őrült roham van a 2,5 milliós állami villanyautó támogatásért.
Hát figyelj, ez ha volt P-nap, akkor ez most a D-nap. A Pfizerért taposták utoljára úgy az emberek egymást, mint most a Dodge-emekért. Tehát a villanyautó támogatást az gyorsan fölmarkolták, de hogy milyen villanyautót lehet venni, úgyhogy Várkonyi Gábor autós szakértőnket megkértünk egy rendkívüli bejelentkezést a csütörtöki szeánszon kívül, ahol majd nyilván az autóipari trendek, de hogy konkrétan Magyarországon milyen elektromos autók kaphatók, hogy föl lehessen markolni, és most tényleg az van, hogy ezzel már, ha valaki fölmarkolja ezt a 2,5 milliót, akkor egy jobb autót kaphat, mint támogatás nélkül a benzinesek közül, és hogy mennyi maradt.
Hogy alakítják hogy a piacot, ez nagyon érdekes.
Meg hogy alakítják a piacot, hogy futunk egy kört, 8 óra után ezzel várunk vissza majd mindenkit.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.